A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Történelmet írnak a magyar gazdák, Nagy Kristóf írásának ez a címe. A bevezetőben az olvasható, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a szélsőséges időjárás, fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, elodázhatatlanok a technológiai fejlesztések. Hogy mik ezek, és hogy valóban történelmet írnak-e a magyar gazdák, erről is beszélgetünk vendégünkkel, Petőházi Tamással, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökével. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
És hát egy olyan időszakban hívtuk be a műsorba, amikor aratás van, és nagyon köszönjük, hogy szánt ránk időt, mert hogy bízunk abban, hogy lesz mit aratni, ugyanis ha a cikkből indulunk ki, akkor az éghajlat változásra már nem felkészülni kell, hanem meg kell tanulni, alkalmazkodni hozzá. Hát minden az éghajlat változásról szól. Most így az aratás kezdetekor milyenek a tapasztalatok? Talán kezdjük ezzel.
Igen, hogyha egy picit visszatekinthetek 2026 legelejétől, azért ez a szezon nagyon kemény volt nekünk szántóföldi növénytermesztőknek, gyakorlatilag márciusban és áprilisban nem esett eső. Egy nagyon jó kilátásokkal indítottuk ezt az évet egyébként, hó is volt januárba, úgyhogy nagyon bizakodtunk benne, hogy az a klasszikus kontinentális klíma visszajön egy picit, és ugye a négy évszak a téli feltöltő csapadékok mellett tavasszal is lesznek megfelelő csapadékmennyiségek. Sajnos hát csalódnunk kellett, mert a megszokott 25-30 mm helyett március-áprilisban alig volt 1-2 mm csapadék, úgyhogy gyakorlatilag az őszi kalászos növényeket is nagyon komolyan megviselte az aszály ebben az évben. Ugye eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy inkább a kapásnövények, a áprilisi, májusban vetett kapásnövényeinket sinli meg az aszály. Most úgy látjuk, hogy már az őszi kalászosoknál is nagy problémát okoz. Ugye nem lokális probléma van, hanem az egész országra kiterjedő probléma van az őszi kalászosokkal is. Hát már a bemutató parcellák sem mindenütt néztek ki nagyon jól. Ugye nem úgy csak az árutermelők táblák, hanem a bemutató parcellákon is nagyon lehetett látni, hogy bokrosodási hiány van, és minden egyéb. És ugye látszik a kényszerérés is, hogy a megszokott időtől sokkal hamarabb, június 8-án, 9-én, 10-én elkezdtük az őszi árpa aratását. Ugye ez az történelmi időkben egy közeli idő volt a Péter Pál napjához, ami még majd csak jövő hét lesz, addigra meg nagyjából kész is lesz az árpának az aratás, és a búzába is nagyon sokan bele fognak vágni. Azt látjuk, hogy az Alföldön ilyen 4 tonna per hektár körüli őszi árpák vannak, van, ahol ennyi sincs. A Dunántúl egy picit jobb a helyzet.
Most akkor végül is ez egy új helyzet, mert hogy eddig ebben a nehéz időszakban, amit 2022 óta számítunk, bár előtte is már voltak aszályos évek, hogy igazából az őszi árpában és búzában bíztak a gazdálkodók, ennek a vetésterülete emelkedett is, a kukorica úgymond kárára, meg a napraforgó kárára, tehát inkább ebben látták a reményt a gazdálkodók, de most itt is akkor egy olyan év lesz, amikor bármikor ez előállhat innentől kezdve, hogy nehezebb lesz termeszteni?
Én úgy gondolom, hogy az őszi kalászosok termésbiztonsága még mindig magasabb, mint a kapásnövényeké. Gyakorlatilag látjuk és modellezhetjük azt is, hogy ugye a kukorica vetéstörte lefeleződött, tehát klasszikusan 1,2 millió hektáron termesztettünk kukoricát Magyarországon, ugye ez volt a nemzet aranya, sárga aranya, tehát sok ilyen mondás volt, és könyvet is írtak erről egyébként, tehát ez így nagyon jól működött. Ugye a klímaváltozás, hogy használjak egy másik, a klímaváltozás következtében, a kukorica termőterülete fölfelé északabbra húzódott. Gyakorlatilag Lengyelország van abban most az a kedvező kukorica a termesztés szempontjából kedvező klímában, ahol most ott több százer hektáron növekszik évente a kukorica vetés területe, nálunk meg sajnos csökken, ugye 660 ezer hektáron vetettek 2026-ban már csak kukoricát, és ugye nagyon sok termelő keresi a megoldásokat, hogy mi lehetne ez. Az Alföldön nagyon sokan teszik úgy, hogy napraforgót vetettek helyette, és ez egy történelmi pillanatot élünk 2026-ban abból a szempontból, hogy a napraforgó vetés területe megelőzte a kukorica vetés területét, 806 ezer hektáron vetettek napraforgót, ugye ez rekord, mindig a kukorica volt a több, a napraforgó kevesebb, most ebben az évben ez van. Sajnos azt is lehet kell látni, hogy 2025-ben Csográny-Csanád megyében a napraforgó átlag termése, tehát volt jobb is és rosszabb is, 1,6 tonna volt. Tehát nem lehet azt mondani az egész országra, hogy kedves kollégák, akkor a megoldás a napraforgóban van. Ugye vannak termesztési problémái is a napraforgónak, tehát a vetésváltásban nehezebb beilleszteni, tehát egy 3-4 évet szüneteltetni kell utána a talajt, tehát hogy nem lehet visszavetni egymás után, tehát a napraforgónak vannak problémái. Most úgy látjuk, hogy 800 000 hektár környékén ez tartható, és ugye emellett maradnak az őszi kalászosok, amik egy, azt gondolom, az ettől az évtől is eltekintve termésstabilitásban egy nagyobb biztonságot tudnak adni, mint akár melyik kapás növény, de keressük azokat a megoldásokat a őszivetésűek között, borsó, vagy a tavasziak között, a cirok, amelyik ugye megoldás lehet, hogy részmegoldások, tehát valószínűleg nem egy megoldás lesz, hanem részmegoldások fogják adni azt a dolgot, hogy mind a takarmányokat, mint pedig a exportra is a kukoricát ki tudjuk váltani.
És ezeken a helyeken, tehát mondjuk sokat beszélünk a Délalföldről, de mondjuk a Nyugat-Dunántúl az milyen helyzetben van még kukorica, vagy mondjuk a napraforgó szempontjából?
Ugye tavaly évben ők is egy komoly asszállyal szenvedt, sőt Baranya megye és a nyugati oldal. Most jelenleg későn jöttek csapadékok, de például most elég csapadékuk van annyira Zalában és Sasanyében, hogy az aratás egy picit csúszni fog, mert még lazák a talajok, nem tudnak rámenni, de egyébként most teljesen más a klímája a Nyugat-Dunántúli résznek. Gyakorlatilag ott fog tovább maradni a kukorica, az mint a vetésforgóban egy nagyobb százalékban lévő növény, de a keleti országrészben, vagyis a délkeleti országrészben pedig ki fog szorulni.
És akkor a délkeleti országrészben kukorica a napraforgó helyett akkor marad az alternatív növényként sokat emlegetett cirok?
Nem biztos, hogy a teljes mértékben a cirok a megoldás. Olajretek, őszi borsó, tehát rengeteg olyan növény van, ami a vetésforgóba beilleszthető. Vannak rá információk, hát csak minden, ez egy tanulási folyamat nekünk termelőknek, ezt meg kell tanulnunk, hogy kell ezt termeszteni, milyennek az optimális termesztése, és ugye ne felejtsük el a 10-15 évvel ezelőtti információnk, amik ezekről a növényekről voltak, az egy más klímában született információk, hogy az új klímához igazodva kell ugye ezeknek is a termesztés technológiát kialakítani. Én nyitott vagyok, és a termelők többsége nyitott, látjuk azt, hogy mindenki keresi a megoldást, mindenki érzékeli, hogy probléma van. Én azt gondolom, hogy egy-két év, de már látjuk, hogy 2022 óta is milyen változások vannak a vetésszerkezetben, vagy a termelők felfogásában, ugye itt olyan technológiák kerülnek előre, minimális művelés, a mintil vagy a no-till, amikor ugye sekélyművelést használunk, forgatás nélküli művelés, direkt vetések, vetőgépek, vetések terjednek. Tehát ugye mi termelők a megoldást keressük, bízom benne, hogy egy-két év és ugye nem változik tovább a klíma, akkor meg fogjuk találni azt a termésbiztonságot, ami mondjuk a 2020-as évek előtt volt.
Igen, de itt is azért nagyon fontos, hogy ha már zöld borsóról, vagy akár paradicsomról beszélünk, vagy olajretekről, hogy legyen öntözési háttér, másrészt meg, hogy piac ezeknek a növényeknek.
Igen, hát az öntözésről egy kicsit bővebben, ugye, hogy most olyan 100.000 hektár körül van az öntözött terület Magyarországon. Vannak nagyon komoly kutatások, ami azt mutatja, hogy körülbelül 350.000 hektárra lehet növelni a Magyarországon az öntözést. Tehát a gazdaságosan kialakítandó öntözési területet. Ugye ez nem a 4.100.000 hektár, mint ami az egész szántóföldi terület. Tehát egy 350.000 hektár ebben a kutatások úgy nagyjából egyetértenek, amire gazdaságos öntözés lehetne telepíteni. Én ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogy ez történjen meg. Tehát a rövid időn belül, tehát a klímaváltozásra való válaszként történjen meg. Természetesen ezen Európai Uniós és kormányzati támogatások kellenek, pályázatok ahhoz, hogy ebbe be tudjanak ruházni a termelők. Milliós nagyságrend hektáronként egyébként egy öntözőrendszernek a kialakítása, de elkerülhetetlen, és ugye azokon a helyeken, ahol meg lehet oldani, ott pedig azt gondolom, hogy gazdaságok meg is kell oldani, és ugye természetesen a következő kérdés az, hogy mi lesz azokon a helyeken, ahol nem megoldható az öntözés, ott pedig technológiaváltással, egy vízvisszatartási technológiákkal kell növényeket termelnünk, ami megfelel ezeknek a klímáknak, tehát meg tudják állni a helyüket ezekben a klímaváltozásban is.
Tehát a víz visszatartás, ahhoz meg megfelelő talajgazdálkodás kell, hogy az a víz megmaradjon, tehát mondjuk ne a felszínen maradjon, hanem úgy szépen menjen bele a lenti rétegekbe is.
Igen, sok gond van a vízzel, tehát annak idején, amikor én egyetemre jártam, volt ott egy professzor, azt mondta, hogy addig örüljünk, amíg a víz nem fölfelé folyik. Tehát lehet olyan is, de bízunk benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. Az ágazat szereplői nyitottak erre, ahol van lehetőség, ott pedig már folynak a beruházások, és nagyon sokan pályáztak is ebben. Ugye az előbbi kérdésére szerkesztő, hogy a piaccal kapcsolatban nem egyszerű a helyzet, ugye nagyon függünk a nemzetközi piactól, hogy az elmúlt 2-3 hónapban egy nagyon komoly forint erősödés történt Magyarországon. Most ugye az őszi árpán ezt úgy érzékeljük, hogy ez 7 és 9 ezer forint közé tesszük azt az árcsökkenést, amit ez a forint erősödés okoz most az exportpiacokra. Tehát, hogyha exportra adtam volna el egy évvel ugyanezen az áron az árpámat, akkor 7-9 ezer forinttal többet kapnék érte, ugyanazért az euróért, mint amit most kapunk. Úgyhogy ez nekünk nem tesz jót. Hát ugye ez azoknak tesz jót, akik euróba vásárolnak inputanyagot, vagy gépet, eszközt, vagy esetleg a szabadságukat külföldön fogják tölteni, de aki gabona kereskedelemben értékesítenünk kell. Tehát azt kell látnunk, hogy az őszi kalászos növényeink 45-50%-a exportpiacra megy, az exportpiacainkon pedig 40% az olasz részesedés vagy desztináció. Úgyhogy ez most minket még kevesebb termés is, és az ár is gyengébb, úgyhogy ez ilyen két bal egyenes egyszerre történet. Hát bízunk benne, hogy változik, tehát a világpiac változni fog. Úgy érezzük egyébként, hogy mindenféle nemzetközi tanulmányokat nézzük. Ugye a hormuzi szoros, ez egy komoly a hatásra van a világolajárára. Ugye a világolajár nagyon összefügg a gabonárakkal, és azt kell látni ami, hogy ez az asszály nem csak minket érint, hanem tőlünk keletre is nagyon komoly hatásra van. Voltak időszakok, hogy az orosz búzának a várható termését 2 hetente csökkentették. És ugye most robbant a hír, hogy Dél-Amerikában pedig szuper El Niño lesz, vagy elindult a szuper El Niño. hogy egy picit egy többet hagy beszéljek már erre. Dél-Amerikában úgy van ez, hogy kétféle hatás van, a normál hatás, mert van egy ilyen El Niño hatás és a La Niña. Az egyik kisfiúnak hívják, a másikat kislánynak. Ugye az El Niño ez arról szól, hogy ausztráliai óceán környékén felmelegszik az óceán, és akkor a dél-amerikai partok felé egy nagyon meleg áramlat ér el, és az a El Niño következtében nagyon nagy szárazságok vannak, nagyon nagy aszály van, nincsenek viharok, és gyakorlatilag egy akár egy ilyen 30%-os terméskiesést prognosztizálnak most ebbe a Super El Niño-ban, és a várhatóan ez a Super El Niño 2027 úgy februáráig el fog tartani. Én azban bízunk, hogy nagyon rövid időn belül ez az információ a világpiaci árakra hatással lesz, emelni fogja őket, és akkor a magyar árak is elindulnak fölfelé.
A magyar termelők nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak versenyben maradni a világpiacon, idézettet ebből a cikkből. Akkor nekünk a minőséggel azért vannak kitörési lehetőségeink?
Igen, vannak. Ugye itt az, ami az elmúlt időben történt, de hogy beszéljek erről egy picit. Ugye itt Ukrajna nagyon gyorsan közel került az európai piacokhoz, ugye tudjuk ennek a politikai okát, és gyakorlatilag mindent megpróbáltak tenni, hogy az ukrán áruval ugye Németország, Franciaországban a növekvő energiaárakat az olcsó mezőgazdasági termékkel ellensúlyozzák, tehát hogy a életszínvonal ne csökkenjen a nyugat-európai országokban. Erre ugye kézenfekvő megoldás volt az olcsó élelmiszer alapanyag Ukrajnából. Gyakorlatilag az ukrán minőség, ugye ez egy tömegtermék, tehát a volumenemből adott tömegtermék, nekünk abban van lehetőség, hogy ettől jobbat termeljünk, és ugye azokra a réspiacokra, akik hajlandók megfizetni a magasabb minőséget, ott tudunk mi egyébként termelni. Azt kell látni egyébként, hogy itt a Kis-Ázsia, észak-afrikai térségben közel 60 millió tonna búzát keresnek. Tehát, hogyha mi nekünk van 2-3 millió tonna exportárólapunk búzában, azt el lehet helyezni. Tehát nem lennénk meghatározók így se, és úgymond a nagy exportőröket nem szorítanánk ki a piacról.
De azért érdekes, hogy beszéltünk a kukoricáról, hogy pár évvel ezelőtt még élt az a mondás, hogy kukorica nagyhatalom vagyunk az ország méreteihez képest. Ez most már sajnos a múlt.
Igen, hát 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a nagyon szép múltról beszélek, hogy körülbelül a bekerülési költség, tehát egy szűkített önköltségnek a duplája volt az árbevétel a kukoricának. Tehát amikor én kezdtem a pályafutásomat egy Borsod megyei agrárszövetkezetbe, akkor körülbelül ez volt a megoldás, hogy körülbelül a fele, tehát amit ráköltöttünk a kukoricának, annak a duplája volt az árbevételünk, és annak idején még mi Lengyelországba adtuk el ezeket a kukoricákat, most pedig az elmúlt évben Lengyelországból vásároltak Magyarországra kukoricát.
És sokat beszéltünk a klímaváltozásról, azt azért fontos hangsúlyozni, hogy aszály mindig volt, tehát voltak aszályos évek már a múlt század 30-as éveiben is, meg az ezredforduló környékén, 90-es években is, csak nem mindegy, hogy 5 vagy 10 évente. Most azonban olyan időket élünk, főleg 2022 óta, a történelmi aszály óta, amikor 1000 milliárdos volt az aszálykár, hogy ez innentől kezdve minden évben jelen van 2022 óta, és lehet, hogy a következő év is ilyen lesz.
Igen, ezért kell olyan növényeket termelnünk, amik ennek az új klímának megfelelnek, és kisebb kárral lehet megtermelni őket. Úgyhogy egyértelmű, hogy ami akkor volt, ugye legjobban azt lehet látni, hogy a 30 fok fölötti napok száma mennyivel növekedett, hányszorosára növekedett meg az elmúlt évtizedhez képest, vagy a elmúlt 4-5 legmelegebb év az elmúlt 10 évben volt. Tehát, hogy egyértelműen lehet látni, hogy itt nagyon komoly változások vannak. És ugye nekünk ez a feladat most jelenleg, hogy ebbe a változásokba megtalálni a megoldást termelőknek, hogy milyek azok a növények, mik azok a technológiák, mi az a költségszerkezet, mert ugye itt a költségeket is át kell gondolni, amivel hosszú távon nyereségesek tudunk lenni.
Most, amikor erről beszélünk, hogy klímaváltozás, akkor a gazdálkodók életét is mindig években kell mérni, tehát nem csak egy évből kell kiindulni. Hogyha ilyen 5-10 éves periódusokat nézünk, akkor igazából hát láthatjuk azt, hogy az utóbbi 4-5 év az csak rosszat hozott. Ráadásul az éves csapadék mennyiség is úgy esik le, hogy igencsak szélsőséges időszakokban, tehát nem egyenletesen kapja a föld azt az 500 vagy 600 milliméter csapadékot, bár most már ennél is kevesebb esik le egy évben. Tehát nagyon fontos ennek a háttérnek a megteremtése, hogy legyen a talajban valamilyen nedvesség.
Igen, hát ugye azt látjuk, hogy egy 2-3 év alatt pont egy évnyi csapadék hiányzott a talajainkból, leesett az hiányzik. Ami nagyon drasztikusan szembe tűnik, a következő az, hogy a folyóink vízhozama is a 40-50-60%-kal csökkent. Ugye egész nyáron arról megy az információ, hogy a Szolnoknál a Tisza éppen hogy áll, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes, és ugye mi termelőket pedig az érint rettentő tragikusan, hogy ennek következtében a termelt területeink talajvízszintje is több méterrel csökkent. Tehát a megtalálható talajvíz, tehát hogy egy kutat akarnék ásni a területemen, 10 évvel ezelőtthöz képest több méterrel lejjebb találnék vizet. Tehát gyakorlatilag ugye a kipárolgás csökkentés, ez egy ilyen feladat lesz a mezőgazdaságnak, hogy hogy lehetne úgy csinálni a dolgokat, hogy ezt a kipárolgás csökkentés minél minimalizálni hogyan lehetne.
Maradt még bő egy percünk. Milyenek az aratási kilátásuk így a végén akkor?
Hát gyenge közepes termésre számítunk.
És akkor bár a kukoricáról még korai nyilván beszélni, de akkor azért a gazdálkodók valamennyire csak ragaszkodnak hozzá, tehát abban is azért a 5-600 ezer hektár talán?
660 ezer hektár, és azt látjuk egyébként, hogy a jó helyeken, ahol még lehet, ott termesztenek kukoricát a kollégák, ahol az elmúlt években nem sikerült, ott aztán elhagyták azokat a területeket.
És ami fontos, hogy azért az ország kenyér ellátása az biztosított lesz.
Igen, hát ugye 1.200.000 tonna kell a malomiparnak, ennek többszöröse meg fog teremni Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm Petőházi Tamásnak, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökének, hogy itt volt nálunk, és beszélgethettünk a gazdákról, mert